1997. október 27-én az űrből érkezett egy repülő csészeaj, ami Magyarországon a Hősök terén landolt. A jármű ajtaja kinyílt, és egy ezüst színű tojás gurult le a rámpáról. A tojásból pedig nem UFO, hanem az RTL Klub logója szabadult ki. Ezzel az animációs képsorral indult az RTL Klub földi sugárzása Magyarországon. Az évek során műsorok százaival emberek millióit szórakoztatta a csatorna. A három műsor, ami a kezdetek kezdete óta fut, az az RTL Híradó, az időjárás jelentés és a Fókusz. A legnézettebb műsorok pedig a 2001-es január 27-i boxklub volt, amiben Kovács Kokó István a világbajnoki övért küzdött Antonio Chelo Diaz ellen. A közvetítést és Kokó győzelmét összesen 3.200.000-en látták. Már megszokhattuk az elmúlt 27 évben, hogy a kereskedelmi és a kábelcsatornák folyamatosan küzdenek azért, hogy minél több nézőt ültessenek a képernyőik elé. Ez néha sikerül, néha nem. A figyelemgazdaság szintet lépett. Az internet megjelenése, a streaming platformok térhódítása egyre inkább megváltoztatta a televízió nézési szokásainkat. A tévé lehet, hogy még mindig az egyik, hanem a legolcsóbb szórakozási lehetőség, de a nézettségi verseny egyre kiélezettebb. Az RTL menedzsmentje a versenyképességük megtartását és annak növelését az adaptív vállalati működésben látja. Mindez pedig egy nagyszabású, már-már példátlan hosszú távú és következetes transformáció fogja közre, amiben az Epic Stories hallgatók számára jól ismert módszertanok, eszközök és gondolatok is fontos szerepet kapnak. De hogy mit is jelent ez pontosan, azt az idén 10. alkalommal megválasztott legbefolyásosabb női médiaszereplő, Vidus Gabriella, az RTL Magyarország CEO-ja meséli el. Legyél úttörő, legyél dinamikus, legyél agilis, változtass, digitalizálj, újíts. Ezt várják tőled, ettől leszel sikeres vezető. Mondani könnyű, megcsinálni nem annyira. Az Epic Stories podcastben olyan üzleti történeteket mesélünk el, amikből tanulhatsz, amik inspirálnak, vagy egyszerűen csak szórakoztatóak. Ezt a műsort a Siva Force, a vállalati digitális transformációval foglalkozó cég indította. A cég a legnagyobb banki és telekommunikációs szereplők üzleti kihívásain edződött, itt pedig a magas szintű szakmai tartalomról gondoskodik. Én Brigi vagyok, segítek elmesélni a történeteket, és érthetővé teszem azt, ami szerintem magyarázatra szorul. Vidus Gabriella az RTL első számú vezetőjeként 2021-ben indított el egy transformációs folyamatot, amivel az volt a célja, hogy megújítsa az RTL Magyarország hosszú évek óta változatlan, a lineáris televíziós módban gyökerező vállalatirányítási struktúráját, és olyan hatékonyabb döntéshozatali folyamatokat tegyen lehetővé, ami nem csak a lineáris, de a digitális piacokon is garantálja az RTL Magyarország versenyképességét a jövőben. Az átalakítás során egy Executive Committee nevű felsővezetői csapat kinevezése mellett számos új szolgáltatással bővült az RTL. Létrejött az rtl.hu híroldal, és elindult az RTL Plus streaming platform. A mai epizódban Vidus Gabriellával, az RTL Magyarország CEO-jával beszélget Dojcsák Dániel, a Siva Force kommunikációs igazgatója.
Vidus Gabriella vezetésével az RTL 2021-ben kezdett bele egy transformációs folyamatba, amivel az volt a céljuk, hogy megújítsák a médiavállalat hosszú évek óta változatlan, a lineáris televíziós módban gyökerező vállalatirányítási struktúráját, és akár üzleti modelljét is. Olyan hatékonyabb döntéshozatali folyamatokat próbáltak elérni, ami nem csak lineáris, de a digitális piacon is garantálja az RTL Magyarország versenyképességét és jövő állóságát. Az átalakítás során létrejött egy új vezetői testület, új szervezeti egységek, és ezek a megszokottól eltérő módszerekkel és hozzáállással indultak el hosszú távú stratégia kialakításának és megvalósításának. Ennek izgalmas részletéről beszélgetünk ma. Köszönjük, Gabi, hogy eljöttél hozzánk, és elmeséled a történetedet. Hogyha már a felvezetőben én megpendítettem, hogy egy komoly átalakításba kezdtetek, nagyon ritkán tudunk ilyen módon beszélgetni vezetőkkel. Igen, nagyon érdekel az oda vezető út, hogy ugorjunk akkor vissza, akkor akár 21 elé, hogy hogyan láttad akkor magát a médiapiacot, vagy média világot és benne magatokat, ami miatt egyébként elkezdtetek dolgozni ezen az egészen.
Egyrészt köszönöm a meghívást, és örülök, hogy engedett, hogy visszaugorjunk egy kicsit az időben, mert a gondolat maga, egyrészt, hogy át kell alakítani a vállalatot egy hatékonyabb működésre, az már 2018 óta motoszkál bennem is néhány vezető társamban. 2018 volt szerintem az az év az RTL Magyarország életében, amikor lezártunk egy elég turbulens időszakot, én akkor már harmadik éve vezettem a vállalatot. El tudtunk kezdeni végre arra fókuszálni, hogy akkor mi a jövő. És ebben nagyon sokféle utat megvizsgáltunk, és már akkor benne volt a lehetőségek között, hogy a streaming az egy út lesz nekünk. És azt is elmondom, hogy az első számítások alapján annyira messzinek tűnt ez a megvalósítás, hogy nem is haladtunk benne tovább. De a gondolat megvolt, hiszen a nemzetközi piacokon látszódott, hogy a fogyasztói változások előbb-utóbb elérnek Magyarországra is, amik ki fogják kényszeríteni azt a médiavállalatokból, hogy lekövessék ezeket a fogyasztói változásokat. Ez az egyik része az útnak, a másik része az, hogy én akkor egy 12 fős menedzsmenttel dolgoztam együtt, ami eléggé, hát számomra hatékonytalan volt, ezt mondjuk ki. Nagyon silóban működött a vállalat, nagyon jól ellátta a BAU funkciókat a lineáris televíziók tekintetével, de egyáltalán nem támogatta az üzletfejlesztést ez a fajta struktúra, amiben akkor működtünk.
Itt inkább az emberek száma a menedzsmentben, vagy az összeállítás, vagy azok a skillek, amikkel mentek, vagy a felelősségek, hogy mit látsz problémásnak?
Az emberek száma az nyilván ez egy, hogy mondjam, hány ember tudsz valójában irányítani. Én azt gondolom, hogy 11 az egy picivel több, mint ami a hatékonyságot biztosítja. Az a fajta organizációs felépítés, amiben abban működtünk, az kicsit ilyen historikusan épült. Ez olyan, úgy képzeld el, mint egy van egy alapépület, ezt hívjuk RTL-nek, megérkeztek melléjük a 2012-13-ban megvásárolt kábelcsatornák, mellé indítottunk még egyet, és ez mint amikor ilyen épület hozzáépítés van, tudod. Jól néz ki, de lehet, hogyha nulláról építenénk fel, akkor kicsit másképp működnénk. De nyilván nem nulláról kell felépíteni, hanem egy olyan átalakítást kellett kezdenünk a lineáris üzletágunkban is, ami biztosította egyrészt a hatékonyságot, illetve a fejlesztéseket. És emellett volt az a vágyunk, vágyam a menedzsmentben, hogy fogjuk lekövetni azt a fogyasztói változást, ami arról szól, hogy már nem csak lineáris műsorszolgáltatóként kell piacra léptünk, és az, hogy ez mikor tud bekövetkezni, abba a COVID óriási, azt mondom, hogy lökést adott. Ugye a COVID alatt egyrészt ugye megnőtt a lineáris tévé fogyasztás, de hát megnőtt a digitális tartalomfogyasztás is. Akkor ugye már létezett RTL Most, mint lekérhető tartalomszolgáltatási platformunk, és lehet, hogy azt nem vette mindenki észre, de mi akkor teszteltünk nagyon sokat. Nagyon sokan tartalmat tettünk ki akkor a digitális platformunkra, akár premierként, pont azért, hogy megnézzük, hogy mi fog történni, vajon erre hogy reagál a fogyasztó. A hirdetési piac ugye épp néhány hónapra összeomlott, a tartalmaink kész voltak, másképp kellett valahogy működnünk, és ezekből a tapasztalatokból és adatokból azért leszűrtük azt, hogy igenis elérkezett az az idő, hogy van annyi fogyasztó már a digitális lekérhető tartalmak előtt, amikor érdemes belevágnunk újra azokba a számításokba, amiben egyszerűen belevágtunk, de nem jött ki, és akkor ez a fajta, azt mondom, hogy fogyasztói löket adta meg a lehetőséget arra, hogy elindítsuk ezt az átalakítást, de mondom, ennek az átalakításnak két iránya van, az egyik a meglévő üzletágainknak a hatékonyabb átétele, és abban a fejlesztés, most fejlesztés alatt is, hogy tavaly decemberben elindítottunk 4 új lineáris kábelcsatornát, de ebbe benne beletartozott az is, hogy ez idő alatt elindítottuk, vagy megújítottuk az rtl.hu-t, ebbe beletartozott az, hogy technológiai milyen változásokat tudtunk a vállalatba létrehozni, tehát nagyon sok ága van ennek a hatékonyságnak, nem minden látszódik, és hogyha visszamennénk az időbe, és megkérdeznénk a kollégákat, hogy mit is gondolunk ez alatt a transformáció alatt, akkor szerintem mindig egy kicsit mást is, mert volt idő, amikor a transformáció lényege a .hu megújítása. Ez egy lépés volt. A transformáció lényege az RTL Plus bevezetése. Vagy a transformáció lényege az, hogy a magyar fikcióban olyat alkossunk, amit senki más nem tud. Ezek mind elemei a transformációnak, de hogy épül fel, ez mindig időben egy kicsit más, hiszen a transformáció lényege az is, hogy el tudtuk indítani ezt a 4 lineáris csatornát, amit ha annyit mondok, hogy egy évvel ezelőtt még az ötlet sem volt meg, és közben decemberben elindultak, ez azt jelenti, hogy nagyon gyorsan, nagyon rövid alatt tudunk létrehozni új termékeket, ami célja is volt ennek a transformációnak. És nem vagyunk ott. Tehát, hogy ez nem az van, hogy most akkor beszélünk valami, aminek vége van, hanem én most arról beszélek, amiben benne vagyunk. Tehát ez a fajta transformáció, amiről most beszélünk, én azt gondolom, hogy ez egy folyamat valójában, aminek nincs igazán vége, hiszen a fogyasztói változások lekövetése szinte minden iparágban kötelező. Én az úgy fogom megfogalmazni ezt a digitális transformációt, hogy az ügyfeleink köré építjük fel magunkat, nem pedig fölépítjük magunkat, majd megpróbáljuk eladni.
És ez korábban fordítva volt?
Hát szerintem a lineáris televíziózás fénykorában, amikor itt az RTL elindult 1997-ben, ugye, amikor a kereskedelmi televíziózás indult Magyarországon, akkor minden nagyon evidens volt ebben az üzletben, hiszen nagyon sokat lehetett tanulni olyan piacokról, ahol ez már rég működött. Tehát nem kellett feltalálni a spanyol viaszt, ha szabad ezt így mondanom, hanem adaptálni kellett. Most azt gondolom, hogy van egy olyan pillanat, amikor adaptálni is lehet, és fejleszteni is lehet, hiszen a magyar piac mérete az sok esetben előny, mert ki lehet próbálni dolgokat kis erőforrással, vagy bejön, akkor nagyon jó, ha nem jön be, nem baj, megyünk tovább. De sok esetben óriási hátrány, és a jelenlegi helyzetben, amikor a streaming piacon a digitális lekérhető tartalmakkal versenyezünk, akkor azért látjuk ennek a hátrányát. És akkor mi itt kell egy kicsit azt mondom, hogy megnézni, hogy mit csináltak mondjuk az adott esetben mondjuk az RTL Groupon belül a társlányvállalatok, amiben mi nagyon-nagyon sokat tudunk tanulni, de mindig egy kicsit meg kell vizsgálnunk, hogy a magyar piac méretéhez képest ez egy jó döntés, vagy nem jó döntés. Sokkal többet kell elemeznünk, mint korábban, és az is biztos, hogy ez a fajta, azt mondom, hogy ügyfelek, és az ügyfelek alatt szándékosan mondom, hogy ügyfelek és nézők, hiszen amikor azt mondod, hogy üzleti modellt váltottunk, akkor kimondhatjuk, hogy egy B2B vállalatból egy D2C vállalat fele megyünk, ami nem dobja el a B2B módját, hozzáteszem, hanem a bevételi lábaink, ami akkor azt mondom, hogy 25 éve egy volt, hiszen ez egy kereskedelmi tévé reklámbevételekből él, ugye 2016 után hivatalosan is az RTL is tudott disztribúciós díjakat kérni a telkóktól, akkor tudom azt mondani, hogy már két bevételi forrása volt az RTL-nek, és most van az, hogy belép egy harmadik láb, a fogyasztóktól előfizetési díjat szedünk egy más szolgáltatásért. Ez a fajta evolúció, ez nem áll meg, hiszen az, hogy milyen termékekkel tudsz még kilépni erre a piacra, azt a technológia fejlődése fogja majd megmondani. És ha azt kérdezed, hogy 5 év múlva mi lesz, akkor arra azt tudom mondani, hogy bízom benne, hogy egyre több szolgáltatással tudunk jelen lenni, de nem tudom még megmondani, hogy mik ezek.
Ez szerintem egy nagyon izgalmas dolog, amit megpendített, hogy jött egy új bevételi forrás. Ez szerintem vezetőként is biztos, hogy izgalmas, hogy van valami, ami még nem olyan számottevő, de nagyon hiszünk benne, hogy azt mennyire nehéz egyébként egy szervezetben tolni, vagy vinni, vagy támogatni. Ugye ez látszott, hogy a big tech-eket nézzük az Apple-nél, vagy a Google-nél, Amazon-nál is, hogy amikor mondjuk az Apple is bevezette mondjuk pont az ilyen szolgáltatás alapú dolgait, akkor az egy picike bevétel volt ahhoz képest, hogy iPhone-okat árultak, de mostanra egyébként már egy elég szignifikáns szám, vagy vannak ezek a csártok, ami látszik, hogy honnan jön a bevétel, mondjuk Microsoftnak is mondjuk nem tudom, az Xbox egyébként az a semmiből jött, és mégis egy nagyon vastag szállá vált, hogy amikor beléphet nektek mondjuk ez a B2C dolog, és ezt inkább akkor tényleg így, mint vezetői dilemma érdekel, akkor mit kellett tenned ahhoz, hogy ezt komolyan vegyék a szervezeten belül?
Fú, hát mantraszerűen mondani. Azt hiszem, hogy egy picit könnyebb dolgunk lehetett, mint az említett big tech-nek, amikor ő ilyen dolgokba vág, mert a média szolgáltatás ez egy olyan dolog, hogy mindenki használja és mindenki elér, vagy szereti, vagy nem, ugye. A médiáról mindenkinek van véleménye, vagy utálja, vagy szereti, vagy van kedvenc műsora, vagy nincs, vagy néz tévét, vagy nem. A kollégáink is ilyenek. Tehát nagyon könnyű volt azt gondolom, hogy azt a hitet beléjük tenni, hogy belépünk egy olyan világba, ahol ők már rég felhasználók, mert mindegyiknek van Netflix élménye, vagy HBO Max élménye, vagy bármi más. Tehát, hogy nem kellett azt gondolom, hogy a hitet nagyon beléjük, azt mondom, hogy táplálni, mert az benne volt. Az, hogy ez milyen kemény meló lesz, és hogy az az út az mennyire kacskaringós, vagy egyenes, vagy néha milyen buktatók vannak benne, az inkább azt gondolom, hogy a nehezebb része. Itt nyilván a technológia is közbeszól sokszor, a tudás is, azt gondolom azok a skillsetek, amiket be kellett hoznunk, vagy meg kellett tanulnunk. Nagyon sok új kollega jött be a vállalatba, itt azért ezek a feszültségek, amik ilyenkor felmerülnek, azok sokkal nagyobb erőfeszítést jelentenek a menedzsment részéről, mint azt gondolom, hogy elhitetni, hogy jó irányba megyünk.
Ez a mantrázás, ez valószínűleg izgalmas, mert ugye ez az egésznek mondjuk így a fenntarthatóságát biztosítja, meg egyébként az is érdekes, hogy akkor honnan tudtok egyébként, tehát hogy mondjuk a milyen digitális vagy IT világból, vagy a nagyvállalatiból, vagy nemzetköziből, hogy honnan tudtatok olyan skilleket behozni, ami egyébként nem volt, és hogy utána másik része a kérdésnek, hogy viszonyultak ehhez a hagyományos, erős doméntudással rendelkező kollégák, azt gondolom, hogy ez nem mindig konfliktusmentes.
Teljesen egyetért, ez nem konfliktusmentes. Bárki, aki azt állítja, hogy ez konfliktusmentes, az nem mond igazat. Egyrészt a bázis vagy alaptudással rendelkező, nagyon erős lineáris képességekkel rendelkező kollégáinknak mindenképpen lehetőséget adunk és adtunk is, hogy ezekben a termékfejlesztésekben részt vegyenek. És itt most azt mondom, hogy alaptevékenységünk ugye a tartalomgyártás, ne felejtsük el, és az, hogy a tartalomgyártók fejében bekerült az, hogy amit ő elkészít, az bármely platformra kerülhet, és az ugyanolyan értékes a vállalat szempontjából, ez egy nagyon gyorsan végbe menő folyamat volt, hál' Istennek, tehát nem volt ebből kérdés, hogy de amit mi most készítünk, az miért az RTL Plus onlandul, miért nem a főcsatorna főműsoridőben, mert már a COVID alatt elkezdtük ezt a 360 fokban gondolkodó tartalommenedzsment gondolkodásunkat, hogy valójában a tartalom ahhoz, hogy megtalálja a legfontosabb vagy legjobb nézői közegét, ahhoz meg kell találni a legjobb platformját. És az, hogy utazik a tartalom egy-egy platform között, értsd csatornák és digitális platform között, arra viszont ez a fajta domain tudással rendelkező kollégák fantasztikus eredményeket tudnak elérni, hiszen ők ismerik a legjobban a nézőinket. És az, hogy itt az adat forrásokat mennyire tudod használni, hiszen van egy, azt mondom, hogy régóta bevált nagyon jól működő Nielsen adatforrás, amivel a lineáris tudod figyelni, és hogy jön be a saját adat, hogy az RTL Pluszon hogy működik a fogyasztó, ott mit néz, és ennek a vegyítése és ez a nézőpont megtalálása, ez egy nagyon érdekes folyamat.
Hogy álltok egyébként az ilyen standard módszertanokhoz? Mi a te attitűdöd egyébként ezekkel kapcsolatban? Mert erre van egyébként szerintem sokféle hozzáállás.
Én nem tudom letenni a voksomat egyik vagy másik mellett. Én nem szeretek semmilyen módszertant így egyszer csak így kitűzni az ászlóra, hogy akkor ez működik. Mi vállalatban azt szoktuk kommunikálni, hogy mi egy adaptívan működő vállalat szeretnénk lenni, hogy ez milyen módszertannal épp a leghatékonyabb, azt megtanuljuk. Azt is elmondom, hogy próbáltunk agilis csapatokban működni bizonyos fejlesztéseknél, és nem jött be. Ettől nem jelenti azt, hogy az agilis nem jó, hanem épp akkor nekünk nem volt jó. Tényleg nem egy one size fits all, ahogy mi szeretnénk működni, hiszen ahhoz, hogy bármit is ki tudjunk tűzni az ászlóra, ahhoz nagyon egyféleképpen kéne működjünk, és ha azt nézed, hogy jelenleg van 12 lineáris csatornánk, van egy RTL.hu-nk, van egy RTL Plus-unk 3 különböző tírrel, ha ezeket így összeszámolod, és mindegyiket külön termékként veszed, az valójában már magában legalább 3-4 féle alapműködést igényel, és én azt gondolom, hogy pont itt van a vezetőkre bízva ez a módszer, hogy ők hogy gondolják a legsikeresebbnek a termékeket. Az, hogy a fejlesztés kijöjjön, a gondolat kijöjjön belőlük, hogy azt a terméket hova lehet továbbfejleszteni, vagy ha látunk egy piacirést a fogyasztók tekintetében, oda nekünk be kell mennünk, vagy nem kell bemenni, ez egy sokkal érdekesebb gondolkodás, és itt viszont megfelelő platformok megteremtése az egy sokkal lényegesebb szempont.
És tök jó, hogy így elmondtad, mivel szándékosan kérdeztem rá, mert szerintem nagyon szépen körüljárjuk, tehát hogy mondjuk így gyors ciklusok, meg autonómia, felhatalmazás, tehát hogy ezek ugye mind benne vannak ezekben a módszertanokban, és ezt sok helyen látjuk mi is, hogy ha valahonnan egy kívülről behozott playbookkal próbálkoznak, az nagyon ritkán szokott sikerülni, tehát ilyen szempontból nincs, azt szoktuk mondani, nincs egy általánosan tökéletesen jó agilis transformációs vagy digitális transformációs receptkönyv, de ahogy hallom, hogy ti ismeritek ezeket a mondjuk módszertanokat, de nem, ahogy mondtad, nem a zászló tetejére tűzitek, hanem egy menüként kínáljátok lehetőségként a kollégáknak.
Az nagyon fontos, hogy ahogy most mondtad, hogy kívülről behozott dolog. Van kívülről behozott dolog, ami viszont eszközként nagyon jól működik a vállalatban. Ez pedig az OKR. Uh-huh. Az OKR-t most már harmadik éve gyakoroljuk, tökéletesítjük, és az egy nagyon-nagyon hatékony eszköznek bizonyul a stratégia lefordítására, közelebb hozására. Nem mondom, hogy mindenre jó, de azt gondolom, hogy arra, ami mérhető, arra, ami egyébként nagyon nehezen szivárgott le sokáig a vállalat mélyebbi szintjeire, arra egy nagyon hatékony eszköz nekünk például.
Egyébként kicsit vicces, de hogy szerintem már nincs olyan Epic Stories epizód, ahol az OKR ne hangzana el, és hogy egyébként nagyjából ugyanazt mondja mindenki, meg talán is ezt szoktuk mondani, hogy igen, ez amit te is mondta, hogy van egy ambiciózus cél, egy irányba állítjuk a tekinteteket, és megyünk afelé. Én mindig hozzá szoktam tenni, hogy nem a fiókba való, hanem inkább a falra, tehát mindenkinek a napi döntéseiben, hogy tud benne lenni egy stratégiai cél, ez valószínűleg mindenhol egy nehéz sztori, de hogy egyébként, amit mondtál, hogy 3 éve finomítgatjuk, azt is mi is a Siófolszal is látjuk a ügyfeleknél is, hogy tehát ugye egy bevezetés, az egy első nekifutási próba, és utána a következő az jobb, a következő még jobb, és a 4-6 negyed év után szokott ez beállni mondjuk egy olyanra, amiatt már egyértelműen megéri csinálni, addig azért kell hozzá valószínűleg egy felsővezetői akarat, vagy nyomás, vagy vágy, elköteleződés, hogy ezt te képviselted a cégben, vagy a kollégáiddal együtt, vagy ez hogyan született meg nálatok? Hogy ment át mondjuk az első pár ilyen nehezebb cikluson?
Hát a teljes felsővezetés beállt emögé, és nyilván az első évben még mi is a klasszikusabb papírforma szerint mentünk ebből a szempontból negyed évenként. Az elején nyilván ez a ne hagyjunk ki senkit, nagyon sok OKR csapatunk volt. Az elején a kollégák szerintem nagyon nagy tehernek érték meg, hiszen ez egy melós dolog, azért ezt tegyük ki. Tehát OKR-t üzemeltetni, abba bele kell tenni az energiát, időt, menedzsment szempontból is, a kollégáknak is. Ha a fióknak készítjük, akkor inkább ne álljunk neki szerintem. De egyrészt nekünk akkor nagyon nagy szükségünk volt arra, hogy a kollégák felé elkezdjünk kommunikálni erről az egész transformációról. Azt kezdtük látni, hogy az összeültetett csapatokban milyen jól kezd működni a kommunikáció, a kémia, és ahol azok a csapatok, ahol azt gondolom, hogy tényleg van értelme az OKR-nek, ott elindult egy olyan műhely munka, amit öröm volt nézni. Aztán a következő évben már, mi egyébként minden évben változtatjuk az OKR csapatokat, tehát ez így fontos, hogy ez egy ilyen nagyon fluid dolog. Második évben már bevontunk, nem csak területi OKR volt, hanem azt mondom, hogy inkább ilyen projekt alapon is megpróbáltunk, és akkor rájöttünk nagyon hamar, hogy a mi ciklusunk nem negyedéves. Tehát a mi iparágunkban, vagy legalábbis a mi vállalatunkban nem negyedévesek a ciklusok, hanem nekünk 3 szezonunk van, és mi szezonálisan csináljuk egyébként az OKR-eket, és ez vált be. És aztán az idei évben abszolút megváltoztattuk az egészet olyan módon, hogy, és most kimondom azt a szót, amit a kollégáim idén legjobban szeretnek, az interdisziplinális csapatokat elkezdtünk működtetni. Na hát az volt egy érdekes dolog, mikor ezt elmondtuk a kollégáknak, hogy akkor nem területenként vannak a csapatok, hanem adott esetben termékenként vagy témánként. Na ott volt érdekes látni a valódi, hogy facilitálod az együttműködést. Hiszen azért valljuk be, hogy előbb-utóbb, amit beszéltünk, hogyha a fogyasztó vagy az ügyfeleink köré épülünk, akkor nekünk egyre jobban együtt kell működnünk a vállalatban, hogy ezt a gyorsaságot fent tudjuk tartani, és mondjuk olyan termékekkel, szolgáltatásokkal tudjunk előjönni. És hát most vagyunk az első ciklusban, és hát az első tapasztalat az mindenképpen az, hogy az együttműködés egyik facilitásnak mondja tényleg, mikor a kollégákat egy szobába teszed, és egy azonos témáról.
Bemutatod őket egymásnak, hogy szia, igen, a kollégád, és ők meg a vágók.
És az egy másik érdekessége, hogy mennyire elkezdték élvezni. A nehézségek ellenére látom a kollégákon az OKR csapatokban, hogy elkezdtek együttműködni. Nem mondom, hogy feszültségmentes ez, de azt is látom, hogy látják az értelmét, és az egy nagyon fontos dolog, hogy a menedzsmentből mindenki egyfajta szponzorként működik bizonyos OKR csapatok fölött, tehát hogy lehet hozzám jönni. Tehát mindenkinek van egyfajta ilyen mentorálási feladata, amit örömmel tesz meg. Úgyhogy azt gondolom, hogy nálunk ez meghonosodott, ezt kimerem mondani, és azt is, hogy nagyon jól működik. És szerintem itt a lényeges rész, hogy egyrészt a kollega is érezze meg, hogy ha ott nem mondja, akkor később az az ő felelőssége, hogy nem mondta. És itt van ez a felelősség átadás, amiben még úton vagyunk, hogy ugye az a fajta felhatalmazott vezetőség az nem csak a tetején kell megjelenjen a vállalatnak, hanem egyre lefele kell vinni. És ebben vagyunk azt gondolom, hogy azon az úton, hogy a tavalyi évben elkezdtünk egy olyan vezetői programot, amiben kifejezetten ezt tanítjuk a kollégáknak, hogy legyél felhatalmazott vezető, és ezt hogy viszed egyre jobban lefelé, hogy nem mindig az a megoldás, hogy felfele szaladok a silóban, és akkor felér a teteje, és akkor visszafele jön. Egyrészt ez nagyon nagy időveszteség, meg nagyon nagy hatékonyságveszteség. Tehát az interdisziplinális csapatokban pont az van, hogy szia, visszintesen menjél, és próbáld meg, és persze abban van súrlódás, de hogy legyek konstruktív ebben a súrlódásokban, és szerintem az is látszik, hogy a rendszer egyre jobban kidobja azokat a területeket, ahol mondjuk nehéz bemenni, és nehéz konstruktívan együttműködni velük, és azokat a területeket el kell kezdeni átalakítani. Tehát erre mondtam azt, hogy nem vagyunk még ott, jelenleg is zajlik a vállalatnak ez a fajta átformálása.
De azért már láttok, mondjuk gondolom előnyöket, vagy olyan novumokat, ami ezzel a működéssel jött, tehát bátrabbak, ötletesebbek lettek az emberek, hogy tudsz meg erre sokkal példákat mondani?
Sokkal hamarabb kijönnek azok a problémák, amiket mondjuk, ahogy te mondod, egy gombt, de meg lehet fixálni dolgokat sokkal hamarabb, és nem a végén derül ki, hogy mit lehetett volna, vagy mit kellett volna csinálni. És ez a fajta tanulás elkezdett beépülni. Tehát nagyon szeretném azt gondolni, vagy azt hinni, hogy mondjuk tényleg néhány évben azt tudom mondani, hogy mi egy valódi tanulószervezet vagyunk. Most azt tudom mondani, hogy nagyon nagy ambíciunk van, hogy tanulószervezetté váljunk. Ehhez nagyon sok mindent próbálunk a kollégáknak adni, platformokat, felületet, képzést. De nyilván ez egy gondolkodásmód is, hiszen az a jelenlegi világban egyrészt a média gyorsabban változik, mint nagyon sok más iparág. A technológia mindannyiunkat előbb-utóbb utolér, és akkor az AI-ról még nem is beszéltünk, ami mindannyiunk életét befolyásolja üzletileg is, és személyesen is, hogy ezt a tanulási vágyat, ezt hogy adod át a kollégának, amiben az is benne van, hogy amit megtanultam, azt használjam is, és a saját területemen, abban a csapatban én be is vigyem azt, és azt mondjam, hogy sziasztok, ti ott lehet a másik oldalon, nem vettétek észre, de egyébként nekem van egy nagy ötletem, hogy ezek bejöjjenek a vállalatba, az egy nagyon-nagyon nagy célunk, és erre látok már, azt mondom, hogy jó dolgokat, itt főleg a digitális termékfejlesztésekről beszélünk. Tehát, hogyha azt kérdezed, hogy annak idején, mikor az RTL Plus elindult, akkor volt-e ambíciónk, nem tudom, a BL jogokat megvásárolni, hát akkor határozom azt, hogy nem. Teljesen más struktúrában, gondolatisággal indultunk el, de nem ijedünk meg ettől, hanem döntéseket hozunk, ehhez igazítjuk az üzleti tervénket, ehhez igazítjuk a struktúrát, és avval, hogy a kollégák látják, hogy vannak irányváltások, de mindenre megvan a megoldás, ők is elkezdtek jönni ezekkel az ötletekkel, és ettől nagyon fantasztikus ez a dolog.
A kockázatok, azok mindig el tudják bátortalanítani az embereket, de amit mondtál, hogy ha vannak irányváltások, és látják, hogy akkor sincs mondjuk megbüntetve senki, vagy előbb-utóbb, hogy akkor újra visszaáll a pályára, akkor valószínűleg ezek a kockázatvállaló kedvek is nagyobbak lesznek. Hogy most említetted a focit, ez szerintem egy elég vagány dolog, hogy ti, mint egyébként hagyományosan, vagy történetileg lineáris broadcast tévé, behozzátok az UEFA közvetítést úgy, hogy a digitális platformokra, hogy ezt elmeséled, hogyan és miért született ez a döntés, hogy vittétek át, és mi a várakozás ezzel kapcsolatban?
Hát az ötlet az valamikor tavaly március környékén született, de szerintem Szabó Balázs kollégám az, aki emlékszik a napra, amikor ezt a luxemburgi irodájában egyszer csak ötletként felmerült, hogy mi lenne, ha. És erre mondom azt, hogy kinyílnak az agyak végre olyan szempontból, hogy nem az van, hogy mi ezt sose szoktuk, vagy pont a másik oldalon, hogy mi nem szoktunk ilyet csinálni, hanem mi lenne, ha csinálnánk ilyet.
Már is folytathatjuk, csak gyorsan bemutatom a megemlített Szabó Balázst. Balázs az RTL Magyarország Chief Content Management Officer-öként az optimális és hatékony tartalommenedzsmentjéért felel. A CLT UFA HBD Program Director and Head of Content Acquisition pozíciójában a kábelcsatornák és az RTL Plus programming igazgatója. A konkrét projekt pedig, amiről Gabi mindjárt mesél, az RTL idei legnagyobb szakmai dobása. Megszerezték ugyanis a Bajnokok Ligája közvetítési jogait. Na de ez miért is extra? Hát azért, mert az ország történetében először kerül egy olyan meghatározó sportesemény, mint a BL streaming platformra.
Pillanatok alatt összeállt az üzleti értelme ennek a döntésnek, és ebből látszik a döntés gyorsasága, hogy ez tényleg néhány hét alatt úgy ment át, mint kés a vajon. Ez olyan mértékű beruházás volt, mert a tulajdonosi színnek is volt beleszólása, és hát óriási büszkeség az, hogy ez szerintem az egyik legnagyobb és mégis legkönnyebb döntésünk volt, mind házon belül, mind felig a tulajdonosi oldalon, és a természetesen az elvárás az, hogy ez egy olyan egyedi tartalmi kínálatot fog adni, és látszik is, hogy az érdeklődés a partnerek felől óriási, ami valóban megváltoztatja a futball közvetítést, hiszen 192 meccset fogunk adni, amit eddig még a magyar nézők nem láthattak így egyszerre. Úgyhogy bízom benne, hogy a várakozás nagy, és természetesen az előfizető számok növelése a legfontosabb cél kimondottan. Viszont az is érdekesség ennek, hogy ebben milyen technológiai újdonságokat kellett létrehozni, milyen fejlesztéseket kellett létrehozni, milyen partnerségeket tudunk megkötni ezáltal. Tehát teljesen olyan dolgok nyíltak ki, ami mondjuk a döntéskor még csak figyelembe se tudtuk venni, ha érted, mire gondolok. Mm-hmm. De ez a fajta gondolkodás, hogy megszületik egy döntés, bejön egy tartalom, és a kollégák tényleg körbeveszik ezt a tartalmat, és azt mondom, hogy ez a fajta gondolkodás, amire vágytunk meg, ami előre fogja vinni a vállalatot.
Igen, ez végülis ez maga, amit most elmondtál, az a digitális transformációnak az eredménye, és ez valóban, tehát hogy nem az a fajta digitalizáció, amikor valamit mondjuk jobban csinálunk, vagy felvisszük az internetre a papírról, hanem amikor tényleg a folyamataid mások.
Azért rácsatlakoznék a folyamatainkra, azért az egy régóta, hogy mondjam, az OKR céljaink része a folyamataink leírása és hatékonyabb átétele. Szerintem tavaly volt az az év, mikor valóban azon, hogy nagy tömegben rájött a vállalat, hogy hát az így szoktuk meg valahol valaki leírta annak, milyen hátrányai vannak, hiszen egyrészt, ha nincsenek jól leírt folyamataid, akkor magát az AI-t se tudod majd jól használni. És pont az AI használat igénye, ez a fajta kíváncsiság, ami benne van a kollégánkban, gyorsítja fel azt a folyamat fejlesztést, vagy ezt a folyamat leírást, amiben egyébként próbálunk lépéseket tenni, de bármennyire sziszifuszi munka a folyamataidat leírni és digitalizálni és hatékonyabbá tenni, az az egyik legfontosabb része, azt gondolom, minden vállalatfejlesztésnek. Mi ebben hagyományos lineáris tévéként azért nagyon rosszul álltunk, ezt azért elárulom. Mert annyira, hogy mondjam, megszokott módon tudtunk működni, hogy nem volt rá szükség. Most viszont szükség van rá, és az a jó, hogy ez az igény a kollégákban merül föl, amikor azt mondják, hogy de nem jó a folyamat. És mondtam, hogy nagyon jó. Ha ezt már ki tudod mondani, hogy nem jó, az már fél siker, mert akkor te tudod, hogy mit kell rajta megjavítani, és itt van a felhatalmazás, hogy ha tudod, hogy nem jó, akkor te fel is vagy hatalmazva arra, hogy megjavítsd. A másik szó, amit ide behoznék, ugye ez az értékáram, hogy azért annak a folyamatnak mi a szerepe az értékképzésben. Na hát ez egy teljesen új gondolat, amit 2 éve kezdtünk el így befele kommunikálni, hogy az érték, hogy mi is az az érték, ami működteti a vállalatot, és hát és abban, amit te csinálsz, az hol van. Ergo, amikor folyamatot optimalizálsz, akkor mire kéne optimalizálni? És itt van, ez egy nagyon érdekes beszélgetés, ebben nem mondom, hogy a végén vagyunk, ennek körülbelül azon, hogy az egyharmadánál vagyunk az értékáram kommunikálásában, és hát nagyon érdekes aha pillanatokat látok a kollégák szemében, mikor megértik, hogy akkor hol is van az ő szerepe. Hogy vársz el mégis minden területtől valamiféle egységes, azt gondolom, hogy számalapú gondolkodást, hogy hogy adsz nekik célokat, amik egyfele tudnak mégis menni. Egyfele megy a könyvelő is, meg ahogy te mondod, meg a vágó is, hogy teszed ki ezeket. És például idén az első ilyen közös nagy meetingünket, amit nálunk backstage-nek hívunk, végre ki tudtunk tenni 3 olyan célt, amivel azt gondolom, hogy minden kollega valamilyen módon be tudja azonosítani a saját szerepét, és ez egy tök fontos lépés volt, hogy le tudtuk a stratégiát olyan módon egyszerűsíteni, hogy 600 kollégának mondod el, és akkor ebben az OKR milyen szerepe van, az hogy bontott tovább. Tehát, hogy egyre több ilyen eszközzel tudunk dolgozni, mert a stratégiát le tudod kicsit, azt mondom, hogy a hétköznapi szintre vinni.
Izgalmas, amiben belementél te is, hogy a műsorgyártás, mint a core businessetek, az ugye egyszerre művészet, amikor tartalmat készítesz, egyszerre egy technológia, mert hogy az valahogy disztribútálni kell, és akkor egyszerre egy nagyon kemény üzlet, és hogy ez valószínűleg nem triviális tényleg, hogy ezt hogyan lehet összefésülni belső kommunikációban. Mit tesztek azért, hogy ezek a nagyon-nagyon különböző területek azok tudjanak egymással beszélgetni azokon túl, amiket már így felhoztunk módszertanilag?
Hát egyrészt a tartalmi területen nagyon sok változás történt a struktúrában, sokkal jobban értékáram alapon ugye van egy, tudunk elkülönülni, hiszen a két vezető, aki a tartalmi területeket viszi, a Kolosi Péter és Szabó Balázs, nagyon jól tudják azt mondom, hogy ezeket a területeket irányítani. Ugye Balázs Luxemburgból vezeti a kábelcsatornáinkat, Péter pedig itthon az RTL-t, viszont mindegyikük az, ha így szabad mondanom, bedolgozik a másiknak, hiszen Balázs a teljes akvizícióért felel RTL Magyarország szinten, tehát az RTL-en nem saját gyártás műsorbeszerzés az övég, míg a Péter felel az összes saját gyártásért, teljesen mindegy, milyen más platformon van, tehát ők kéz a kézben kell működjenek, és így is működnek, és például pont ez a fajta értékáramszerű működés például struktúrális változásokat is hozott a kettőjük területén, hogy mely területnek hol van jobb helye, hol illeszkedik az értékáramba. És akkor egy másik nagyon fontos tényező, amire szerintem amiben az ő együttműködésük mutatott rá, illetve az a fajta újfajta pénzügyi szemlélet, amit a CFO-nk hoz be a vállalatba, Horváth Krisztina, hogy ezt az üzleti szemléletet hogy kell átvinni a tartalmi területekre. És például most van a vállalaton belül egy kifejezetten egy ilyen profitability számolás, elvárás, egyszerűsítésnek, a új gondolatnak a megvalósításában egy igény, amiben mindenki benne van, ahogy te mondod, nagyon sok súrlódás van benne, hogy kéne csinálni, mert mindenki akarja csinálni a saját szempontjából, de azt gondolom, hogy évvégére oda fogunk érni. És egy olyan megoldás születik, amiben minden tartalmi terület és az üzleti területek is kéz a kézben tudnak járni. És pont ez a fajta interdisziplinális megoldás, amiben olyan vezetők kerülnek egy platformra, akik általában azt mondom, hogy adott esetben nem is ezen a területen, vagy nem is ezekben a témákban szoktak együttműködni, és az, hogy ez hogy viszed lejjebb, hogy a kollégák is így működjenek együtt, hogy megértsék, ahogy te is mondod, hogy van a kreativitás, van a technológia, és van az üzlet. És ezek minden területen valójában együttműködnek.
És ez szerintem egy nagyon jó végkövetkeztetés is, hogy nagyon gyorsan és intenzíven változó környezetben is egy nagyon konkrét célkitűzés mentén összeszerveződtetek, és ezért az a vegyítés a területek, a tudományterületek, vagy a tudásterületeknek a vegyítése és az összekombinálása és az érték mentén való összerendezése, ez szerintem egy nagyon izgalmas dolog, és ha megengedett, hogy akkor így összefoglaljam, akkor azt látom, hogy az RTL jövője nem is nem televízióként látjátok már magatokat, hanem mondjuk egy ilyen digitálisan felkészült médiavállalatként, aminek már nem tévécsinálás a célja, hanem az ügyfelek vagy a nézőknek a mindenféle felületen való kiszolgálása, és hogy ez tényleg, ahogy szerintem így szépen körbejártuk, ez technológiai kérdés is, kulturális kérdés is, akkor művészeti kérdés is, ezt ne hagyjuk ki, meg a matekházit is meg kell csinálni, hogy a számok kijöjjenek, viszont azt nagyon köszönöm, hogy tényleg holisztikusan nézted, és nem öncélúan, és úgy tudtunk róla beszélgetni, hogy ez tényleg egy nagyon hosszú út. Szerintem nagyon tanulságos volt, és biztos vagyok benne, hogyha azt is figyelték a hallgatók, hogy ez nem iparágfüggő, akkor biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat tanultak ma tőled, úgyhogy köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen. La 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 la
Tanulni sose késő, változtatni pláne. Valahogy mindig oda lyukadunk ki az epizódokban, hogy a vezetők legfontosabb tulajdonsága a nyitottság és a bátorság. A képesség arra, hogy mindig többet és jobbat akarja vállalatodnak, a kollégáknak, hogy menj el addig a bizonyos falig, és ha ott vagy, akár döntsd is le. Célszerű újítani, haladni a korral, monitorozni a szokásokat, adatot gyűjteni és elemezni, pláne ha médiavállalatról beszélünk, hiszen azt már a 90-es évek vége óta tudjuk, hogy nincs őszintébb ember annál, mint akinek távirányító van a kezében. Ez a történet itt véget ért, de van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett az Epic Stories, kövess minket a kedvenc podcast lejátszódban, és iratkozz fel az epicstories.hu oldalon, hogy ne maradj le az újabb epizódokról és a további inspiráló történetekről. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Az Epic Stories tartalmi koncepcióját Dojcsák Dániel készítette, a zenei és utómunka szerkesztő Kozma Ádám, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuch Richard. Ordasi Brigittát és az Epic Stories-t hallottátok. Beaton.